Ez még mindig a prémium kategória.
Köszöntjük a hallgatókat, ez továbbra is a prémium kategória. A második részben ugyanazt a témát folytatjuk, magas energiaárakról, magas alapanyagárakról lesz szó, és azokról a kihívásokról, ami egyébként iparági fókuszban, főleg a gépiparban, és minden egyébként alkatrészgyártást, energiaintenzív iparágat, azt mélyen érint. Ehhez a témához nagyon jól kapcsolódik a következő vendégünk. Itt egyrészt a Navigátor csoporton keresztül egy szolgáltató társaságról van szó, számos tőzsdei bevezetés az Xtend kapcsán a nevükhöz kötődik, másrészt pedig pontosan ez a fókusz, tehát a gépipar, fémipar, alkatrészgyártás, ahol az elmúlt években már befektetési célpontokat keresett a társaság. Üdvözöljük a vonalban Jutasi Zoltánt, a Navigátor csoport alapítóját és vezérigazgatóját. Szervusz!
Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Adódna a kérdés, ugye itt azért egyelőre még nem egy tőzsdei társaságról van szó. Mit érdemes elmondani egy cégről?
Magának a Navigátornak két fő tevékenysége van elsősorban Magyarországon. Az egyik az egy szolgáltató tevékenység, ahol kis- és középvállalkozásokat segítünk a tőkepiacon forráshoz jutni, és abban, hogy az Xtenden megjelenjenek részvénykibocsájtóként. Ez az egyik lába a mindennapjainknak, a másik pedig mi magunk is befektetőként dolgozunk a hazai piacon. Túl vagyunk már néhány tranzakció, néhány cégfelvásárláson, és jelenleg is folyik két termelőipari, gépipari vállalkozás felvásárlása, amit most május-június során fogunk zárni.
Miért pont a gépipar, fémipar, alkatrészipar került fókuszba? Nyilvánvaló, hogy az orosz-ukrán krízis az nehezen volt előrejelezhető, de ugye maga a magas inflációs környezet, az, hogy itt az ellátási láncokkal problémák vannak, az alapanyagárak nőnek, az azért már a tavalyi évben is egy komoly nyomást gyakorolt erre a szektorra. Miért ez került fókuszba nálatok?
Igaz, a piaci viszonyok első ránézésre nem lehetnek túl kedvezőek ebből a szempontból, ugyanakkor nekünk az üzleti modellünk pont arra épül, hogy olyan vállalkozásokat keresünk meg, és teszünk nekik üzleti ajánlatot, vagy kötünk üzletet úgy, hogy megvásároljuk ezeket a társaságokat, akik elsősorban a gépiparban, termelésben, vagy alapanyaggyártásban vannak otthon, azért, mert ezek közül a társaságok közül nagyon sokat a 90-es évek elején alapítottak, én csak úgy hívom őket, hogy az alapítóatyák, akik már a koruknál fogva 70 fölötti éveiket tapossák, és egy olyan sajátos helyzetbe kerültek, hogy bár ezeknek a társaságoknak a többsége műszaki szakmai szempontból nagyon jól prosperál, viszont nincs, aki üzletileg vigye ezeket a cégeket. Nagyon sok esetben a gyerekek a családban rokonok nem szeretnék továbbvinni, vagy nem tudják továbbvinni, vagy akár nincs is olyan örökös, aki továbbvigye ezeket a cégeket. Ekkor jövünk mi képbe, akik elkezdünk ezekkel a társaságokkal tárgyalni, ajánlatot teszünk rá, és hogyha sikerül megállapodnunk, akkor fölvásároljuk ezeket a cégeket, és integráljuk a Navigátor csoportba. Hogy miért jó ez, ugye a mai környezetben egy kicsit visszatérve a kérdésedre? Hát azért elsősorban, mert ezeknek a társaságoknak az alap műszaki szakmai felkészültsége nagyon erős, és azzal a pénzügyi üzleti háttérrel, amit mi ezekhez a cégekhez hozzáteszünk, egy jóval erősebb, és akár tőkével, egy jóval erősebb piaci szereplő jön létre, amihez az is hozzátartozik, hogy értelemszerűen nagyon sok esetben az alapanyagár növekedés, ezeknek az alapanyag és energiár növekedéseknek az érvényesítése a vevői árakban sokszor üzleti potenciál, üzleti kérdés, amiket azt gondolom, hogy egy ilyen háttérrel, mint a miénk, jobban tudunk megugrani. Konkrétan benne vagyunk olyan üzleti tárgyalásban az egyik felvásárlás alatt lévő cég ügyfelével, ahol a korábbi évente fixált árakat átalakítjuk indexált árazással, vagyis az alapanyagok és az energiaáraknak a lekövetése az része lesz egy képletnek, ami alapján ők a rendeléseket a jövőben adják a társaság számára. Ezt mi azért tudjuk elérni, mert egy teljesen más szemlélet találtunk hozzá a vevőhöz, más feltételeket tudunk biztosítani, és ezt ő akceptálja. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy olyan lehetőség is ez a piac számára, ami egyébként nagyon sok változást fog hozni, viszont akik tőkerősek, akik egyébként jól felkészültek, üzletileg is és szakmailag is, hát lehet ezt mondani, ott vannak a szeren, ők azt gondolom, hogy jóval kedvezőben fogják tudni ezeket az elsőre problémásnak látó élethelyzeteket megugrani.
Covid egyébként, maga a Covid időszak egy nagyon sikeres akvizíciót hozott nektek. Erről kérdeznék bővebben, konkrétan ugye itt a Trifolium nevű cégről van szó. Itt egy komoly átalakítást hajtottatok végre, nevezhetjük ezt nyugodtan reorganizációnak is. Mi állt ennek a hátterében?
Igen, hát így utólag azt gondolom én is, hogy sikeresnek mondható, de azért amíg benne voltunk addig, azért pár őszhajszálat okozott. Nevezetősen arról van szó, hogy ez egy asztalos és fémipari gyártó cég. Belső építészeti projektekben gyártunk hát mindent, amit egy épületen belül el lehet képzelni, itt a bútoroktól, textil falburkolatoktól, üvegfelületeken, hát nagyon sok mindent gyárt a cég. És emellett egyébként kiállításépítéssel is foglalkozik, ez az idén újraindult, és van projektünk Dubajban, Frankfurtban, Berlinben, tehát a kollégáink dolgoznak újra külföldön. Ugye azért mondom, hogy utólag sikeresnek mondható, mert azért 2020-ban, amikor ezt a céget átvettük, akkor azon túlmenően, hogy a cég nem volt jó állapotban, és sajnos ugye ezeknek a generációváltó cégeknek egy jó része az azért problémás üzletileg, ahogy azt mondtam. Tehát eleve volt egy workout feladat ezzel a céggel kapcsolatban, és ugye ezt tetézte azt, hogy összeomlott a piaca. Ugye abban az időszakban sokat beszéltek arról, hogy van, ahol 10%, 20%, 30% ügyfélvesztés volt, ennél a cégnél 90% ügyfélvesztés volt, mert hogy csak külföldre dolgozott, külföldi kiállításokon épített, minimális belsőépítészeti munkával, mert mi megfordítottuk, hogy ma a cég elsősorban belsőépítészeti piacon erős, és Magyarországon, és kisebb arány az, amit a külföldi kiállítások képviselnek. Jön vissza ez a piac egyébként, tehát ahogy mondtam, az idei évben egyre több ilyen munkánk van, jó pár helyen dolgozunk a világban. Én azt gondolom, hogy 2023 lesz az az év, amire visszajön az eléggi volumen, ami a cégnek a teljesítményét, üzleti teljesítményét jellemezte. De hát azért itt is érzékeljük az energia és alapanyag áremelkedéseket elég erőteljesen. Ami segíti ezt a probléma, ha lehet ezt mondani, probléma, inkább azt mondom, hogy feladatoknak a megoldását, az, hogy ebben az időszakban nagyon sok cég, aki ezen a piacon mozgott, elvérzett, így kevesebb az a szolgáltató, aki szóba jöhet, és így a piacon a vevők jobban akceptálják, és jobban látják, elismerik, és hajlandóak megfizetni azt az áremelkedést, ami az alapanyag és az ár és az energiaárak növekedéséből következik.
És ez a stratégia, amit követtek, vagy követni próbáltuk, hogy ez a roll-up hívják angolul, ugye a cégek sorozatos fölvásárlásán alapuló növekedés. Ez viszonylag klasszikusnak mondható már nyugaton. Van esetleg olyan role model, vagy olyan akár külföldi, vagy valószínűleg külföldi, de akár hazai cég is, akik számotokra például szolgálnak, vagy akik szerintetek ezt a roll-up stratégiát hatékonyan valósították meg, és akikre példaként tekintetek?
Abszolút. Én még annyit a roll-uphoz még annyit hozzátennék, hogy van egy SPEC nevű konstrukció az USA-ban, ez a Special Purpose Acquisition Company, tehát ott már kifejezetten azt hiszem több mint 600 olyan társaság van az amerikai tőzsdéken, akiket ilyen célzattal hoztak létre, hogy azért gyűjtenek tőkét, hogy aztán ilyen társaságokat vásároljanak föl. Van egy Danaher nevű amerikai cég, hát ez több milliárd dolláros kapitalizációjú, ma már ő 84-ben kezdte ezt a műfajt az iparban. Én azt gondolom, hogy nekünk egy komoly példa. 84 óta azért egy nagyon komoly akvizíciós flót nyomott végig, és nagyon sok céget megvásárolt, integrált magába. Úgyhogy ezek mindenképpen azt gondolom, hogy példaértékűek. A másik az a saját ügyfelünk, ha lehet ezt mondani, mert a Glosterrel, az Xtenden, amikor nekiindultunk ennek az egész Xtendes bevezetési folyamatnak, akkor kifejezetten az volt a célja a Gloster tőzsdére menetelének, hogy azért gyűjtsön tőkét, hogy aztán más az iparágban működő, ott ugye elsősorban informatikai vállalkozásokat vásároljon föl. Hát ahogy, ha valaki nézi, követi az Xtendes papíroknak az árfolyamát, akkor a Gloster az ugye eléggé felfelé pozitívan kiemelkedő példa, mert ugye ott egy 220 forintos, a split után 220 forintos árfolyam bevezetés után most jó 1000 forint fölött van a Gloster árfolyam, ami abból következik, hogy Szeker és Viktorék vásárolják föl szép sorban a kisebb IT társaságokat, integrálják őket, és hát ha az utolsó közzétételüket jól láttam, akkor ugye 5 milliárd fölötti árfolyammal és 7 árbevétellel, és 700 millió körüli EBITDA-val zárták a tavalyi évet. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez amikor a tranzakció volt 2019-20-ban, amikor tőzsdére vittük őket, akkor még talán el sem érte a 2 milliárdot, ha jól emlékszem, és az EBITDA-ja is ilyen 100-200 millió körül mozgott, tehát azért egy elég komoly növekedés lehet ezekkel az akvizíciókkal elérni. És ugye itt, ami még ennek a műfajnak egy nagyon fontos eleme, mindenhol, hogy olcsón venni és jól értékelni, ez azt jelenti, hogy azért az ilyen tranzakciók során különösen a generációváltó cégeket egyre olcsóbban lehet azért megvásárolni, mert képzeljünk el egy olyan 70 feletti tulajdonost, aki egyébként működteti a céget, szakmailag, műszakilag rendben van, de nincs, aki tovább vigye. Nagyon sok esetben nincs ott olyan menedzsment, aki átvenné, továbbvinné, akár kivásárolná az előző tulajdonost, és hát ez az árfolyamra rányomja a bélyegét, tehát a mi szempontunkból ez meg ugye azt jelenti, hogy olcsóbban tudunk ilyen cégeket megvenni, mint amilyen értéke van, ha mi aztán utána tovább működtetjük, vagy akár a Gloster például működteti ezeket tovább. Tehát nem egyedi ez a modell, ez kétségtelen, amiben mi egy picit talán unikum vagyunk, hogy az egyik oldalon ugye a tőkepiacon is mozgunk, tehát azért a piacon a pénzügyi gazdálkodási hátterünk az elég erősnek mondható, és a másik oldalon ugye az iparban hasznosítjuk is ezt a tudást, és ott fektetünk be elsősorban, ugye gépipari és termelővállalatokba. Talán ez a része egy picit unikumnak mondható, de hát bízom benne, hogy nem sokára a befektetők is úgy értékelik, hogy ez egy jól működő üzleti modell, és érdemes ezzel foglalkozni.
Ezzel meg is előzted a következő kérdésem, ami az lett volna, hogy milyen szinergiák vannak a vállalat két fő üzletága között. Úgyhogy akkor, mivel ezt megválaszoltad, lapozzunk a következő kérdés, hogy azért nagyon sok esetben ezek a kis KKV-k, gyáripari cégek sokkal többről szólnak, mint vasakról, meg azokon dolgozó munkásokról, hogy itt azért sokszor szinte családias légkör alakul ki, és a vállalati kultúra az nagyon fontos tényező a cégek sikerében. Ezt hogyan tudjátok, hogy milyen lépéseket tesztek annak érdekében, hogy ez a takeoverek során, tehát hogy a felvásárlásokat követően is megmaradjon ez a kollegiális, akár évtizedek alatt kialakult vállalati kultúra?
Ezt teljesen jól látod, ez egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon sok olyan tudás van az ott dolgozó, vagy most már ugye nálunk dolgozó kollégák fejében, és az ő általuk működtetett rendszerekben, ami az alapja ennek az üzletnek. Úgyhogy az egyik ilyen az a kommunikáció. Nagyon sokat kommunikálunk, egyeztetünk, beszélünk, jövőképet közösen dolgozok ki velük. Plusz ugye van cégcsoporton belül minta, ahol el tudjuk őket vinni, és meg tudjuk mutatni, hogy csináltunk mi már ilyet, és azok a kollégák, akik korábban egyébként a Trifoliumnál dolgoztak, most így dolgoznak nálunk még mindig, és anélkül, hogy nagyon macerálni kéne őket, remélem legalábbis, hogy azt mondják, hogy jól érzik magukat, és szívesen dolgoznak a Navigator csoportban. De hát ez egy nagyon fontos elem ennek az egész ügyletnek, ez kétségtelen, mert ugye mi arra alapozunk, hogy az itt lévő szakember gárdát, a kulcsembereket visszük tovább, és velük együtt dolgozunk. Enélkül ezt nem lehetne csinálni. Ha lehet azt mondani, nálunk igazán ez egy kiválasztási szempont, tehát csak azokkal a cégekkel megyünk tovább, nem csak az ár, az is nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy csak azokkal a cégekkel megyünk tovább, ahol ki tud alakulni egy ilyen fajta kapcsolat, egy ilyen kommunikáció, és ahol nagyon erős a műszaki szakmai háttér.
A honlapotokon olvasható, hogy 2022-ben tőzsdére készül a Navigator csoport. Mit lehet erről a tranzakcióról tudni?
így igaz. Akasztják a hóhért. Ugye nagyon sok cégnek az X-tendes tőzsdei bevezetését azt mi végeztük, mi voltunk a tanácsadó, kiemelt tanácsadó ezekben az ügyletekben, hogyha a kedves rádióhallgatóknak mondanak, ugye ezek a cégnevek valamit, ugye említettem már ugye a Glostert, a DM-kert, az Ébdufert, voltunk kiemelt tanácsadó a Megakránnak, a tőkepiaci igazgatónk Orvács volt, a Cybergel foglalkozott még annak idején, tehát nagyon sok cég kötődik hozzánk, és az idén is rengeteg, tehát a sajátunkkal együtt tranzakciót készítünk elő, úgyhogy azt lehet mondani, hogy elég komoly tapasztalatunk van ezen a területen, és hát úgy döntöttünk, hogy azért, mert a felvásárlások finanszírozásához plusz forrásra van szükségünk, ezért mi is nekifutunk ennek a nem kis feladatnak, és egyrészt pályázunk a Budapesti Értéktőzsdénél, hogy ezt támogassák, másrészt pedig a tőkepiacon is megmérettetjük magunkat, és hát reméljük, hogyha sikeres lesz a tőkebevonás, akkor azok a források, amik szükségesek ahhoz, hogy az asztalunkon lévő felvásárlandó cégeket ténylegesen meg is tudjuk venni, azt a tőzsdei tranzakción keresztül, egy zárkörű tőkeemelésen keresztül le is tudjuk bonyolítani.
Mi az a cégméret egyébként, amit elérhetőnek láttok itt már, ugye úgy mondják ezt, hogy a csőben lévő akvizíciókkal együtt?
Klasszikus KKV-nak azt gondolom, hogy a alsó-középső szegmense talán. Ez azt jelenti, hogy az egyik cég konkrétan, amit megveszünk, az ilyen 5-600 milliós árbevételt teljesít egyébben, az elmúlt 2-3 évben ezeket hozta is. A másik az másfél milliárdos, a Trifolium tavaly 1,4-1,5 milliárdos árbevételt ért el. Tehát ezek a milliárd körüli nagyságrendű cégek, amik igazán nekünk ideálisak sok szempontból. Egyrészt ezeknek az integrációja még nem akkora feladat számunkra, amit ne tudnánk elvégezni, van már egy gyakorlatunk, de már elég nagy ahhoz, hogy a tranzakciós költségek miatt megérje ezekkel a cégekkel foglalkozni.
Köszönjük szépen a beszélgetést Jutasi Zoltánnak, a Navigátor csoport alapítójának és vezérigazgatójának, és jó hétvégét kívánunk.
Én köszönöm a lehetőséget, és nektek is jó hétvégét, jó pihenést.
Ez még mindig a prémium kategória.
Érdekes beszélgetések voltak benned. Mik voltak azok a kulcs tényezők, amik megragadtak benne?
Hát egyrészt örömtelinek gondolom, hogy az Xtend piac a Béten szépen növekszik, és egyre több cég választja a tőkebevonás szinterének az Xtend piacot. Másrészt meg tényleg nagyon érdekesnek találom ezt a stratégiát, ugye ezt a roll-up stratégiát, amit megfogalmazott a Navigátor cég. Ugye erre számos, ezt lehet jól csinálni, nagyon jól csinálni, és nagyon rosszul is csinálni. És egy cég, ami mindenkinél jobban csinálta ezt a stratégiát, ez ugye a Berkshire Hathaway, akiknek holnap lesz az éves közgyűlése, úgyhogy nagy kíváncsisággal várom, hogy az omahai bölcs miket nyilatkoztat ki. Remélem, te is nézed majd az élő közvetítést, vagy neked más terveid vannak a hétvégére?
Meglátjuk, hogy belefér-e. Ami engem elgondolkoztat, az mindenképpen az, hogy itt a kisbefektetői szentiment indexekben azért maga a befektetői hangulat az 2009 márciusa óta nem látott pesszimizmus tükröz. Folyamatosan szoktam figyelni ezeket a hangulatindikátorokat, szerintem a piaci időzítés szempontjából ezek azért tartalmaznak releváns információkat, és ilyen értelemben nem biztos, hogy a különböző negatív külső tényezők ellenére most kell eladási megbízásokat teljesíteni. Itt azért nagyon sok esetben már bizonyos folyamatok, tehát akár itt az elhúzódó háborúra gondolunk, az, hogy egyébként milyen kockázatok vannak, ezek már viszonylag jól azonosíthatóak a cégek számára. Ami még talán érdekes lehet, hogy a szankciók kapcsán mennyi esély van arra, hogy ezekről a jelenlegi 100-110 dolláros szintekről az olajárak azok feljebb tudnak menni, hiszen több elemzőháznál vannak olyan, nevezhetjük ezeket katasztrófa szenárióknál is, amik mondjuk teljes orosz szankcionáltság esetén akár ilyen 170-180 dollár körüli csúcsokat is vizionálnak. Láttam ilyet egyébként többek között a Goldmantól is.
Igen, ez érdekes azért. Szerintem az is egy fontos tényező, hogy mennyire lesznek pikik vagy finnyásak mondjuk az indiaiak, vagy a kínaiak, vagy egyéb olyan vásárlók, akik eddig egészen nyugodtan megvették poton pénzért az orosz olajat, és ezek el tudnak-e jutni hozzájuk nagy mennyiségben továbbra is, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ez a 170-180 dolláros szenárió, ez tényleg csak egy ilyen extrém esetben materializálódhat, amennyiben tényleg egy globális embargó lesz az orosz energiahordozókkal szemben.
Bízunk benne, hogy azért ezeket a szinteket, ezeket el tudjuk kerülni, hiszen azért már tényleg, ha csak a jelenleg üzemanyagárakra gondolunk, az is egy komoly, jelentős tehertétel egyébként a vásárlók számára. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy mindenkinek kellemes hétvégét kívánjunk, köszönjük a figyelmet, és kérjük azt, hogy ne felejtsék, hogy az itt elhangzottak, azok nem testesítenek meg befektetői ajánlást.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.